itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Faluműsorunkkal ma a Hargita megyei Csíkdelnére kalauzoljuk Önöket. A település Csíkszeredától 8 kilométerre északkeletre a Borzsova és a Delne patakok völgyében fekszik. Közigazgatásilag Csíkpál falvához tartozik. Neve a szláv dolina völgy főnévből ered. A román megnevezés birtokot, földecskét jelent. Először 1333-ban a pápai tizedjegyzékben említik Delna, Dilna néven. Még ekkor templomos hely volt, székely lakossággal. Római katolikus temploma 15. századi, határában a falutól 1 kilométerre nyugatra magányosan áll az elpusztult Tordafalva település Árpád-kori eredetű Szent János temploma. A templomot Mátyás korában gótikus stílusban bővítették, korabeli freskói és 1675-ben készült szárnyas oltára van. 103 fakazettából álló mennyezete magyaros díszítő elemeket tartalmaz. Déli falának freskóit 1934-ben tárták fel. A település szülötte Bálint Lajos, a gyulafehérvári főegyházmegye első érseke, akit halála után itt temettek el a szülőföldjén. De itt látta meg a napvilágot Benkő Kálmán író, színész, és Szekernyi és Kurko Irén újságíró, szerkesztő, helytörténész és diák színpadvezető is.
A pápai tizedjegyzékben 1332 és 37 között Dolna és Szent János néven fordul elő.
Hál' Istennek vannak a falun belül is olyan események, ami nagyon összehozza az itt lakókat.
Én nagyon bízom benne, hogy újra fel tudjuk venni a szép ruhánkat, és össze tudunk gyűlni, és ugyanúgy tudunk együtt létezni, mint eddig.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Szabolcs Csíkdelne, Csíkpál falva plébánosa és a gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági lelkésze.
Régóta pásztorolja a katolikus híveket itt a településeken?
Egy éve és egy hónapja vagyok a közösség 20. plébánosa papja.
Hol volt az előző szolgálati hely?
2013-ban szentelt Jakubin György érsek úr pappám. első szolgálati helyem Csíkországban volt. Egészen pontosan Csíkszereda, Szentkereszt plébániáján 2 évig voltam ott segédlelkész. Ezt követően a Szorványban mély vízbe kerültem bele egy 3 nyelvű pasztorációs munkába, 100 megyesre. Na most megyesnek az érdekességei és kihívása az volt, hogy nem csak egy városnak voltam papja, illetve a plébános segítője, hanem egy egész környéknek, Szentágotától Erzsébet városig mi voltunk azok, akik elláttuk a katolikus híveket. Ez egy szorványközösség volt, ahol 3 nyelvű pasztorációt kellett végezni viszonylag kevés hívő jelenlétében. Annyi munka lehetőség van egy pap életében, amennyit magának megkeres. Egy szorványban is hihetetlenül sok kihívás van, ezt tapasztaltam. Különösen a mai társadalomban élő ember nagyon vágyik és nagyon éhes a spirituális dolgokra, spirituális értékekre, de főleg a Jóistennel való kapcsolatra. És hát, hogy váltás? Igen, nagy a váltás. Megmerem kockázhatni azt mondani, hogy itt a Székelyföldön is van annyira sokrétű kihívás, mint amit a szorványban tapasztaltam, megéltem. Nem mondanám többnek, de létezik a kihívás.
Hány hívet kell pásztorolni itt Csíkdelnén?
2 kis falu teszi ki a mi plébánia közösségünket, Csíkdelne és Csíkpál falva, és megközelítőleg 500-500 lélekszám van egyik faluban is, és másik faluban is.
Érdekessége Csíkdelnének, hogy 2 katolikus temploma is van. Egyik a mezőn, ahogy szokták emlegetni, ahogy én hallottam, és a másik a plébánia szomszédságában.
Így van, 2 ékszerdobozról beszélünk. Na most Csíkdelne és Csíkpál falva együtt plébánia, és a plébániánknak igazából 3 temploma van. Van egy anyatemplomunk, ahol éppen most állunk, a Szent János ősi, régi templom, és a későbbiekben erről lesz szó, hogy mi ennek a templomnak a gazdag és szép története. Csíkdelnének van egy úgynevezett urkápolnája, és Csíkpálfalvának van egy felszentelt, nagyon szép, gyönyörű, viszonylag fiatal temploma.
Milyen a hitélet Csíkdelnén? Mennyire vallásosak az emberek? Mert én legalábbis azt tapasztalom, hogy ha katolikus vidéken járok, mint hogy egy kicsit nagyobb lenne az egyházhoz való kötődés, a lelki élet gyakorlása, mint egy más vidéken. De lehet, hogy ezt is közössége válogatja.
A csíki ember alapvetően egyházhoz és Istenhez ragaszkodó ember néprétek. A csíki ember nem akarja identitását feladni, küszködik és harcol utolsó szívdobbanásáig is hitéért, kultúrájáért, hagyományaiért, sőt, szokásaiért is. Alapvetően azt látom és azt tapasztalom, hogy a szilárd ragaszkodás mellett ott van egy kultúr és hagyományvallásosság is, ami sokszor felszínes és eléggé nagy kihívás a szolgálatomban, hogy a felületességen túl a mélységre is összpontosítsunk, illetve a közösség a mélységig eljusson.
A szentmiségnek a menetrendje az hogy van beosztva? Mikor, melyik templomba tartanak szentmisét? Vagy megvan, hogy milyen alkalmokkor itt, és milyen alkalmokkor egy másik helyen?
Jelenleg a Szent János templom, anyatemplomunk előtt mellett állunk. Számomra ez a templom sokat jelentett és gazdag, szimbolikus magyarázattal is rendelkezik. Megérkezésemkor azzal szembesültem, hogy a Szent János anyatemplomot egy évben 3-szor, esetleg 4-szer használták. Ennek tudatosítása egy kissé meglepett, sőt, fájt is számomra, hogy egy ilyen ékszerdobozt használni hát igazán kár. És akkor elhatároztam, hogy a közösség felé fogom tárni, illetve a közösségnek fel fogom ajánlani, hogy időnként, illetve gyakrabban jöjjünk el és ünnepeljünk. Abban az anyatemplomban, ahol őseink nagyon sokat imádkoztak, őseink nagyon-nagyon sok mindent Isten elé tártak, és nagyon sok mindent megéltek. És a közösség nagyon pozitívan állt hozzá, először az egyháztanács nagyon bátorította arra, hogy az elképzelésemet meg kell valósítani, majd a közösség is pozitívan állt hozzá. Így nyári időben, mivel fűtésrendszer nincs a régi anyatemplomunkba, nyári időben vasárnaponként mindig kijövünk, és a vasárnapi szentmisét itt a mezőben, régi Delne anyaföldjén ünnepeljük a szentmisét. Nagy ünnepek alkalmával a pálfalviakat is meghívom ősi anyatemplomunkban, hiszen ez közös, nem csak Pálfalva Delne, hanem valamilyen szempontból Csicsónak is anyatemploma, és nagy ünnepek, mint például augusztus 20-án Szent István király ünnepén együtt ünnepeltünk közösen a 2 falu Szent István közben járását kérve.
Valamikor itt volt a falu, vagy miért van ez a templom a mező közepére építve? hogy elérhető legyen könnyebben Csíkcsicsóból is, meg Pálfalváról is, hogyha ennyi településnek az anyatemploma?
Nagyon gazdag a története Szent János anyatemplomnak, és aki erre jár, megcsodálja, sőt, rögtön fel is teszi a kérdést, hogy miért van egy templom a mező kellős közepén, hisz a közelben alig vannak lakóházak, szinte nincsenek is. Na most a templom körüli földutak feltehetően emlékeztetnek egy valaha volt kicsi település utca hálózatára, és a hagyomány szerint Tordan, illetve Szent János falvának nevezték az itt lévő települést. A pápai tizedjegyzékben 1332 és 37 között Dolna és Szent János néven fordul elő. Torda falva tulajdonképpen a jegyzékekben nem szerepel, ez csak a hagyomány szerint létezhetett, vagy nevezték így ezt a települést. Azt is tudjuk, hogy 1332 és 33-ban a közösségnek, a Szent János régi anyatemplomnak István nevezetű papja volt, aki ezekben az években egy garast fizetett be a püspökség felé. És a szájhagyomány szerint a falut a 15. század végén betörő tatár csapat dúlta fel, és a települést elhagyó lakosok alapították Pálfalvát, alakult meg a mai Delne, illetve 1783-ban szakadt le és önállósodott a mai Csicsó. És hát ennek a történetéről 1783-ban a Domus Historiában, a plébánia ház történetében az akkori plébános, a nagyon híres Zöld Péter a következőket jegyzi fel. Csíkdelne Nemes megyéjétől elvált Csíkcsicsó, Nemes megyéje az úrnak 1783. évében Szent Jakab havának 25. napján. Ez az elválás nem azért történt, mintha Csíkdelne Nemes megyéje kívánt volna elválni Csíkcsicsó Nemes megyéjétől, hanem azért, mert Csíkcsicsó Nemes megyéje, mely eleinte kisebb kiterjedéssel bírt, mint Delne, és Delnének volt a filiája, többször akart elválni, de soha nem tudott, mert a főpásztor úr ő excellenciájától soha nem kapott papot. Azonban a fentebb említett 1782. évben maga mellé véve akkori székelyudvarhelyi és esperes, s egyszers mind ez kanonok méltóságos és főtisztelendő Török Ferenc urat, ki felkarolván és pártolván a csicsói Nemes megyének ügyét, mint akkori csíkdelnei lelkész, Zöld Péter úr megjegyzi, addig hízelget akkori erdélyi püspök, gróf Batthyány Ignác ő nagy méltósága előtt, míg püspök úr ő nagy méltósága a fent említett 1783. évben megtéve az elválasztást, és Csíkcsicsó Nemes megyének külön lelkészt rendelni kegyeskedett, és mint az akkori lelkész Zöld Péter úr megjegyzi, egy koldus csalisznyából kettő lett.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Hányba épült ez a szép templom?
Az 1200-as évek végén él a templomnak az előde. Sajnos annak építéséről nem sok dokumentációnk van, az utókor számára nem sok információ maradt fel. A mai templom a 15. század második felének a gazdagsága, gyümölcse, feltehetőleg akkor épült.
Nagyon jó állapotban van. Mikor javították utoljára?
Az elmúlt időszakban két nagy javítása volt a Szent János templomnak. Az első igazán nagy javítás, illetve helyreállítás eredeti formájában az 1980-as évek második felében Maxim Sali István plébános ideje alatt történt. Régészeti ásatások történtek, illetve a templomnak bizonyos far részeit is sikerült megjavítani, kicserélni, helyreállítani, illetve a 2000-es évek elején Szecsete László plébános idején történtek nagy munkálatok, templomfestés, kint és bent egyaránt.
Van egy gyönyörű szép kazettás mennyezetük. Mit kell tudni erről a mennyezetről?
Egyedi és kincs a Szent János anyatemplomunk kazettás mennyezete a templomhajóban. 1673-ban növényi kivonatú festékekből készítették, és az utókor számára bár 2000-es évek elején volt restaurálva, de nagyon-nagyon-nagyon szépen, szinte eredetűen megmaradt az utókor számára. Főleg székely motivumok vannak benne, de nem csak, előfordul Erdély különböző tájegységeiről származó motivumoknak a jellegzetessége a Szent János anyatemplomunk kazettás mennyezetén.
Működő orgonájuk van?
Igen, működik, és hál' Istennek az is fel van javítva.
Az oltárképet azt kifestette. Máshonnan jött, vagy eredetileg ide tervezték?
Meggyőződésem, hogy a templomnak szerves része nem csak az oltárkép, hanem maga az oltár is, ami egy különlegesség és szintén egyediség, és feltehetőleg a kazettás mennyezettel egyidős berendezésnek számít. Ami különlegessége az oltárunknak, hogy szárnyas oltárról van szó, az ünnepekhez alkalmazkodva lehet forgatni az ünnep tematikájának megfelelően, és az emberek ezt akkor is, és ma is nagyon-nagyon szépen szemlélhetik. Egy másik érdekessége a templomnak, sajnos hiánya a templom berendezése kapcsán, hogy az oltár, illetve a kazettás mennyezet mellé társult egy szószék, és egy segrestye ajtó, ami szintén növénykivonatú festékekkel volt ellátva, díszítve. Sajnos az 1930-as években egyik napról a másik napra szószék is, és nagyon híres és felbecsületlen értékű segrestye ajtó is eltűnt. Semmi nyoma nincs annak, hogy mi történt velük, és hová lettek.
Plébános úr, azért nem egy könyvről beszélünk, vagy egy adathordozóról, és zsebre tesszük, és kivisszük a kapun. Hát hogy lehetett kivinni mindezt? Úgy, hogy ne lássa senki, vagy ne tudjon róla senki.
Egyrészt, mert egy mezőkelős közepén található a templomunk, másrészt 1930-as években ez a templom nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Szinte egyáltalán nem jártak ide ki az emberek misézni, tehát szent misét ünnepelni. Másrészt feltehetőleg néhány szakemberrel már előbb beszélve, vannak régiségkereskedők, akik erre annak idején is nagyon-nagyon hajtottak, és feltehetőleg ezek a régiségkereskedők látva felbecsületlen értékű szószéket és segrestye ajtót eltulajdonították.
A falon látok feltárások nyomait. Valamikor freskók borították ezeket a falakat?
Az 1980-as évek második felében egy nagy feltárás történt a templomunkban, és akkor azt állapították meg a szakemberek, hogy nem túl sok freskó található a Szent János templomban. Ellenben a Szent János templom oldalbejárata fölött, tehát templom külső részén egy három kazettás freskó részre bukkantak, és az arról árulkodik, hogy nem csak a templom belsejében lehettek freskók, hanem a templom külső falán is. Ugyanis a templommal egykorú, főleg Szászföldön lévő templomok, ilyen a darlaci, somogyomi, szászsárosi templomok, mind nem csak a belsejében találhatóak freskók, hanem a külsején is.
Hány férőhelyes ez a templom?
Egy 250 személyférben zsúfolva templomban.
A templom körül sírokat látok, és van egy kőfal is, de a kőfalon kívül is vannak sírok. Kik vannak ide eltemetve? Egyházi méltóságok, egyszerű hívek?
A cínteremben, illetve a templom és az erődítmény közötti udvarban főleg olyan régi csíkdelnei hívek, emberek vannak eltemetve és várják a feltámadást, akik valami nagyot tettek a közösség életében. Itt hadd említsem meg, hogy főegyházmegyénk első érseke is itt nyugszik a cínteremben, Bálint Lajos érsek úr, akinek egy nagyon-nagyon szép sírfelirata van. Bálint érsek úr sírfelirata a következő, amit ő maga végrendeletében kért, hogy sírjára felírjanak, élt 81 évet, mert 7. gyermekként engedték meg születni. Bálint érsek úr Csíkdelnén született, és szülei sírjában végakarata szerint temették el, pont 10 évvel ezelőtt.
Említettük, hogy régebben is megszentségtelenítették a templomot, ellopták a szószéket, a sekrestye ajtót. Manapság kell-e tartani hasonlóktól, mert azért bárhogy változik a világ, mi egyre rosszabbak vagyunk. Kell-e tartani, hogy valami a mai időben is eltűnik, vagy eltűnhet?
Hál' Istennek van, aki vigyázza, és templomaink azt gondolom, hogy jó kezekben vannak. Bár mindig ott van a félelem én bennem is, hogyha valaki is ezekre rásejt, hogy milyen felbecsületlen értékeket őriznek templomaink, akkor megvan annak lehetősége, hogy bárki betűni és bármit onnan elvigyen.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Csigdelnén van az úrkápolna is, az hány férőhelyes, és mit kell tudni róla, plébános úr?
A faluom a hétköznapi életben is csak így hívja, hogy úrkápolna, és feltehetőleg az oltári szentség kápolnája. No most egy másik meglepetésem Csigdelnén, amikor megérkeztem, azzal szembesültem, rögtön próbáltam utána nézni, hogy mikor van az úrkápolnának a búcsünnepe. Kiderült, hogy nincs. És talán egyházmegyénkben egyetlen olyan templom vagy kápolna, aminek jelen pillanatban nincs búcsünnepe. Ám a plébánia ház történetét végigolvasva rájöttem arra, hogy jó 200 évvel ezelőtt urunk színeváltozása ünnepén, vagy úrnapján, ugyan kisebb és szerényebb formátban, de az úrkápolna búcsünnepét megünnepelték. Így elhatároztam és be is jelentettem a közösségnek, hogy az idén ugyan a világjárvány miatt nem tudtuk ezt megtartani, megünnepelni, de jövőtől bizony igyekszünk az úrkápolnánk búcsünnepét is megtartani. Az úrkápolna szintén egy felbecsületlen értékű kis ékszer dobozunk a Szent János templommal egyidős, és valószínű, amikor az első családok Szent János falváról, illetve Torda völgyéből tovább mentek a mai Delne területére, akkor ők építhették a kis úrkápolnát épp amiatt, hogy nekik is legyen saját templomuk.
Említettük a világjárványt, ez mennyire fogja megakadályozni, hogy a hívek ragaszkodjanak a templomhoz, kötődjenek jobban, mert én az utóbbi időben azt láttam, hogy amúgy is távolodtunk egymástól, egyháztól, mindentől, de most kötelező módon kell távolságot tartsunk. Ez hosszú távon mit fog eredményezni? Mennyire fogja befolyásolni a vallásosságot, az emberi kapcsolatokat?
A csíki embert ebből a szempontból nem féltem. A csíki ember épp amiatt, mert karakán, harcias ember, meggyőződésem, hogy sosem fogja hagyni sem egyházát, sem Istenét, még a világjárvány közepette sem. Hogy most van némi megingás, van némi távolmaradás, de hogy ez nem olyan drasztikus a mi közösségünkben, és egyáltalán számomra ez nem ad okot, hogy ettől nekem meg kellene ijedni, kétségbe kellene esni, új kihívásokat vagy új víziókat kellene felállítani. Persze kellenek az új elképzelések, új víziók, új kihívások, de alapvetően nem látom drasztikusnak a jelen helyzetet.
Én azt tapasztalom riporterként, hogy ahol fiatal a lelkész, fiatal a plébános, ott legalábbis egy ideig megmozdulnak a fiatalok is, az egész közösség. Ezt tapasztalja a plébános úr is, hogy mikor idejött, akkor egy kicsit úgy megpezsdült Csigdelne és Csíkpál falva?
Hogy megpezsdült-e, nem tudom. A helybeliek azt mondják, hogy jó, hogy együtt vagyunk, és együtt próbálunk élni, együtt építkezni. Alapvetően azt tapasztalom, és ezért nagyon hálás vagyok mindkét falunak, Csigdelnének is, Csíkpál falvának is. Az emberek érzik és értik, hogy értük vagyok. És nagyon sokszor az elmúlt egy év és egy hónapban tapasztaltam azt, hogy van mellém állás, és hogy nem egyedül kell nekem a harcokat, a kihívásokat megküzdeni, meglépni, hanem azt közösségi szinten tudjuk sok jó szándékú, sok jó akaratú emberrel tenni.
Thank you.
Földi Ilona vagyok, a Csíkdernei iskolának az egyik tanítónője. 30 éve tanítok ennél az iskolánál. Valamikor összevont osztályokat tanítottunk, két osztály működött itt Délnél, most pedig 5 sima osztály létezik. Ebből 4 itt van Csíkdélni.
Akkor azt jelenti, hogy van gyermekanyag.
Van, hála Istennek, de úgy, hogy a községünk az Csíkpálfalva, a három falu gyerekeit hordja össze egy iskolabusz. Így jön ki osztályonként a 14-16-19 gyerek, ami egy ideális osztálylétszám.
Most, hogy van ez a vírusjárvány, akkor még jó is, hogy nem olyan nagyok a létszámok.
Ezzel szerencsénk van, mert le tudjuk ültetni a gyermekeinket, így elfér mindenki a termeinkbe. Jó nagy világos termek vannak. Előny most a kis létszámú osztály.
Amikor mondtuk, hogy legyenek kevesebben a gyerekek egy osztályban, könnyebb a tanítónak is, a tanároknak is, felső szinten azt mondták, nem lehet, legyenek 30-valahányan, legyenek 40-valahányan, és most egyből lehet mindent, sőt kötelező. Eddig miért nem lehetett? Most online is lehet mindent intézni, eddig az sem lehetett. Nem akaratkérdés ez az egész? Vagy kell egy olyan járvány, ami átírja az egész történelmet?
Lehet, nem tudom, ezen nem gondolkoztam. Én nem is tanítottam 30-32-35-ös létszámú osztályban, aminek nagyon örülök, mert nem tudom, hogy boldogulnék velük. Nekünk mindig ilyen kis létszámú osztályunk volt. Úgy néz ki, hogy lehet.
Összevont osztályban is tetszett tanítani?
Igen, összevont osztályban tanítottam 20 évet.
Mennyire nehéz, amikor ilyen szimultán osztályokat kell tanítani, hogy egy órát két felé vagy három felé kell vágni, hogy mindenkinek feladatot is adjunk, tanítsunk is valamit, számon is kérjünk?
Megszoktuk. Én magam is így tanultam, és így kezdtem a tanítást. Aztán rutinra tesz szert ebben az ember. Egyik osztály, amikor dolgozik önállóan, a másikkal foglalkozol te magad. És a gyermekeknél is kialakul az, hogy amikor kapnak egy feladatot, akkor ők arra figyelnek, úgyhogy mintha az áthallás is megszűnne. És nem mindig volt az hátrány, hogy összevont osztályban tanítottunk. Én így éreztem legalábbis. A kicsik nagyon hamar megtanultak egy csomó mindent. Pusztán azért, hogy ott voltak az osztályban, hallották, amit mondtunk a két évvel nagyobbakkal. Könnyebben ment sokszor szorzótábla, vagy már néhány románsza ismerős volt, addig mondtuk harmadikba, hogy az elsősnek is megmaradt belőle valami. Mint mindennek, van hátránya is, előnye is.
Minden kollega helybeli, vagy vannak, akik ingáznak is?
Nem, én vagyok az egyedüli helybeli. A többi kolléganőm Szeredából vagy Somlyóról ingázik.
Én úgy látom, hogy a szükséges minimum megvan itt Csíkdernél is. A szemléltető eszközben a körülmények olyanok, mint akár egy városi iskolában is. A szülőkkel milyen a kapcsolat? Kell még kunyerálni idézőjelbe tőlük valamit, vagy most már mindent megkapnak a tanfelügyelőségtől, minisztériumtól?
Hát, sok mindenünk van, hála Istennek. A város közelsége is mondjuk lehet, hogy ezt hozta, hogy itt úgy iparkodik igazgató, tanító mindenki, hogy ne legyen nagy szintkülönbség a városi és a falusi iskola között. A szülőkkel nagyon jó a kapcsolatunk is. Akkor, amikor nem volt lehetőség a polgármesteri hivatalnak erre pénzt adni, hogy nekünk mondjuk egy parkettet csiszoljunk fel, akkor jöttek a szülők, vagy összedobtuk a pénzt, vagy kalákába segítettek lerakni ezeket a kockaköveket. Nagyon sokat segítnek nekünk, és támogatnak maximálisan.
Mikor ennyi gond van, és ennyi plusz munka hárul egy pedagógusra, mégis miből tudnak töltődni? Biztos, hogy nem csak tanításban kell gondolkodni, a szakmába kell gondolkodni, hanem azért, hogy vajon kinyírja le a füvet, vajon hogy lesz lefestve az ajtó, vajon az egyhasználatú poharat az kibiztosítja, hogy ne én vegyem meg most már 10-1-ére is. Tehát vannak olyan feladatok, ami nem az önök dolga lenne.
Hát ez most megvan oldva, az ilyen fűnyírás és a poharat, azt mondjuk még mi vesszük, vagy a mi gondunk, hogy az legyen, vagy WC-papírt, ilyesmit gyerekek hoznak. Miből töltődöm? Én nagyon szeretem kinn a természetet, a napot, kirándulni szeretek, akár gyermekekkel, akár magamba, vagy felnőttekkel. Vannak jó történések itt délni. Én azt hiszem, ezt most itt elmondhatom, hogy amióta tanítok, körülbelül 20 színdarabot tanultunk meg a faluba. Ezek ilyen jó őszi-téli tevékenységek, összejárunk fiatalokkal, fiatal házasokkal. Ez így megtörténik. Mondjuk 3 éve nem színdarabot tanulunk, hanem van egy újonnan beköltözött művészházas pár a faluba. Dobai Szekeres Bernadett volt, meg álmodójos, úgy nagyjából a kivitelezője az egésznek, ilyen karácsonyi műsort állított össze, amiben a moldvai csángó, karácsonyi daloktól a gémesen, a Misztrál együttesen keresztül az ilyen nagy zenekaroknak a karácsonyi dalait énekeljük, vagy népzenészeknek a dalait versekkel tűzdelve. és egy nagyon színvonalas, szép előadások születtek, ez 3 évtől erre felé. Az idén a plébánosnak köszönhetően, tehát az ő ötlete volt, hogy tartsunk a Farsangon ilyen népdalesteket. Ez is olyan jóra sikerült, ilyen 25-30-an gyűltünk össze a hittanterembe. Az itthon tanult népdalokat, volt ebben műdal is, esetleg hallgató is énekelgettük. Nagyon jó hangulatú esték voltak, még egy-egy pohár borral, egy-egy fánkkal még megspékeltük ezeket, és aztán ezekből töltődöm igazán. Én nagyon szeretek énekelni.
Én is szeretek énekelni, csak én nem tudok. A tanítónéni legalább tud, és szép a hangja.
Nem biztos, hogy ez így van, de én is szeretek énekelni, igen.
Akkor bizonyára a karantén időszak, a vírusjárvány miatt van egy kis hiányérzet, hogy nem gyűlhetünk úgy össze, hogy szeretnénk, nem annyian, ahányan szeretnénk, nem akkor, amikor szeretnénk, hanem amikor megmondják nekünk esetleg.
Ez így igaz, úgy kimaradtak most az idén ezek a találkozások az életünkből, de hát bízom benne, hogy hamarosan vége lesz ennek az egésznek, és újra indulhat az élet.
Vajon ez mennyire bomlasztja majd a közösségi életet, mert ha nagyon hosszú ideig úgy távol kell maradjunk, akkor már nagyon nehezen lehet az igényt is visszahozni, hogy akkor megint öltözzünk fel, megint menjünk el, megint valamit csináljunk, mert úgy megszokjuk az otthonülést, hogy már online megkapunk istentiszteletet, színházat és mindent, hogy pizsamába is lehetünk egész nap.
Sajnos van ebbe valami. Na, de hát én nagyon bízom benne, hogy újra fel tudjuk venni a szép ruhánkat, és össze tudunk gyűlni, és ugyanúgy tudunk együtt létezni, mint eddig. Az nagyon fontos. Nagyon nagy közösségépítő ereje van ezeknek az együttléteknek. Olyan jó. Barátságok, komaságok születtek egy-egy ilyen színdarab hatására is, vagy annak hatására, hogy összejártunk, együtt voltunk.
A gyerek, ha elvégzi az 1-4 osztályt, akkor hol folytatja tovább?
Pálfalvában van az 5-8 osztályunk, és sajnos Szeredába is mennek közülük jó néhányan.
Olyan van-e, hogy 4. osztály után nem adják tovább, vagy 8. osztály után nem adják tovább a gyereket? Vagy ez még nem jellemző Delnére?
Nem jellemző. Egy roma családunk van, náluk nem jellemző, hogy tovább folytatják. 5-6-7-ig még tanulnak, aztán kimaradnak végképp. De másra nem. Mindenki megy tovább valahová, szakiskolába, liceumba.
Régebben bizonyára itt is a hagyományok jobban jelentkeztek, mint manapság. Mi volt régen, milyen hagyományok voltak itt Csíkdelnén és a községben, és ebből mi maradt meg már a tanítónéni?
Hát, amit meg tudnék említeni, azok a farsangi kosarasbálok, azok még az én szüleim idejében is zajoltak, és azóta is megvan, hála Istennek. Egyszer valamikor kitaláltuk, azt hiszem 2003-ban volt. Akkor nem volt éppen abban az évben, aki szervezze, mert ezt házasok szervezik. Kolléganőkkel megszerveztük, egy ilyen pergament indítottunk az útjára, amire ráírtuk, hogy annak kötelessége megszervezni ezt a bált, aki farsang előtt utolsónak tartotta keresztvíz alá a gyerekét, és ő a koma gárdával köteles megszervezni, különben a falu harakját veszi a fejére, ezt ilyen durván megfogalmazta. De hála Istennek ez él a mai napig, mindenki vigyáz rá gondosan erre a pergamenre, felírja a nevét, aztán következő évben továbbadja, és mindenki meg is szervezi, nagy örömömre, nem tudom még meddig fog ez élni, de egyelőre még megvan, úgyhogy ez, ami megmaradt a farsangi bálok a faluba. Szüreti bálokat még mindig szerveznek a fiatalok, arra készülnek becsülettel, hónapokkal azelőtt már énekeket tanulnak és néptáncolnak. Habár a gyermekeink itt már néptáncot tanulnak jó ideje, 10 éve, úgyhogy most már egyre könnyebb felállniuk és eljárni azt a csősztáncot. A falunapokat szerveztük meg évente. Jó pár évvel ezelőtt az még egy kicsivel ilyen rangosabb volt, vagy több mindent szerveztünk ezekbe a napokba. A színdarab persze az nem maradhatott el. Szent János búcsút ülünk mi június 24-én, de voltak itt fogadhajtók, vagy lovas díjugrató versenyek, gyermekeknek bábelőadások, kézműves tevékenységek, szarvasmarha kiállítást szerveztünk itt az iskola udvarán. Hát ilyen nagyobb lélegzetűeket, néptánc együtteseket hívtunk, vagy könnyűzene együttest, úgyhogy volt néptáncest, könnyűzene. Most ez egy kicsit elült, hát az idén semmi nem történt, de én bízom benne, hogy lesz még hangos itt a kultúrház környéke a zenétől és a gyermek zsivajtól.
Csongor vagyok, jelenleg csíkdelnei lakos. Csíkszeredából 2016-ban költöztünk ide ki Csíkdelnére.
És miért Csíkdelnét választották? Még van Csíkszereda és Csíkdelne között pár falu.
Így hozta a sors, itt kaptunk telket, még azelőtt jó pár évvel vettünk itt telket, járogattunk ki, eleinte felhúztunk ide egy kis faházat, ilyen hétvéginek, jöttünk ide a gyerekekkel, barátokkal, komákkal, aztán gyarapodott a család, és akkor házat kellett építeni.
Nagyon sokan kiköltöznek Csíkszeredából, vagy Delnére, vagy itt a környező falvakba. Az úgymond őslakosság mennyire fogadja szívesen az idegeneket?
Igen, ez biztos egy érdekes helyzet. Nyilván valahol lehet, hogy ott kezdődik, hogy azok, akik itt laknak, meg régi itt lakósok elvárnak, hogy aki újonnan bejön, az kezdjen bemutatkozni, vagy akár ismerkedni, ami jogos is, de ugyanezt történik avval is, aki beköltözik ide, ide költözik, akkor ő is lehet, hogy elvárná, hogy akkor a helyiek kezdeményezzék a beszélgetést, vagy az ismerkedést, de itt úgy érezem, nagyon jó beilleszkedtünk, nagyon jó a falunak a közössége, tehát nyitottak voltak, lassan mindenkit ismerünk, ahhoz képest, hogy a falunak a szélén lakunk, de nagyon-nagyon rendben van, úgyhogy jól érezzük magunkat itt.
Én úgy látom kívülállóként, hogy egyre inkább fejlődik Csíkdelne, új házak nőnek ki, a régi utcák azok új képet kapnak. Mennyire járnak össze a régi delnejek az új delnejekkel, vagy mindenki a saját baráti körével, ismerőseivel tartja inkább a kapcsolatot, vagy már arra sincs idő, hogy az ismerősökkel találkozzunk, mert látástól Mikulásig dolgozunk?
Először igen, nyilván a saját ismerősök, meg a saját baráti közösséggel tartja az ember szorosabban a kapcsolatot. De hál' Istennek vannak a falun belül is olyan események, ami nagyon összezárja és összehozza az itt lakókat. Nemrég volt a középső fiamnak az első áldozása, és nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a papbácsi tartott közös, úgymond szülőértekezletet a szülőknek, meg ilyen lelki gyakorlatot, ahol még jobban összekovácsolódtunk mi szülők. Ugye mi újonnan jött városi delneiek, de a régebbi delneiek, és egy egész jó kapcsolat és egy jó társaság alakult így ki.
Amúgy főállásban vállalkozó, miben vállalkozik?
Igen, vállalkozó család vagyunk, boltjaink vannak nekem is és a feleségemnek is, azon kívül egy asztalos műhely is, ahol társtulajdonos vagyok. A mindennapjaink általában a vállalkozás körül forognak, és egy egész megnyugtató hazajönni délután, egy megnyugtató érzés ide a csendbe, meg a természetbe, úgyhogy így nagyon szeretjük.
A vállalkozás az itt van a község területén, vagy városban?
Teljes aktivitásunk Csíkszeredában van, a faüzemünk az meg Szentkirályon, Csíkszered a déli kijáratánál lévő első faluba.
Egy vállalkozónak mennyire tett be ez a vírusjárvány, vagy ez a mostani helyzet? Mert bizonyára, hogy az év elején nem ezek voltak a 2020-as évre a tervek.
Körülbelül úgy képzelem el, mintha felállnék én most Mike Tysonnal boxolni. Nyilván az első ütéstől azt se tudnám, hogy hol vagyok. Akkor megkaptuk márciusban az első ütést, és most kezdünk úgy szédelegni, hogy mégis mi van. Rengeteg anyagi bevétel kiesett, befektetett árukészlet maradt meg. Ugye kollégák vannak alkalmazottak, nekik a fizetés kellett adni, állam fel a járulékokat befizetni. Mindig egy utolsótól, egy utolsó boltostól vagy kereskedőtől visszafele nagyon sokan függnek, a beszállítók, a bankok, az ingatlan tulajdonosok. Mindenfele visszafele megpróbáltuk és meg is adtuk az, ami oda jár, és úgy érzem, hogy jelen pillanatban mi hoztuk a legrövidebbet. Most csak a túlélésen koncentrálunk.
Fiatal emberrel beszélgetek, fiatal családapával. Még évekkel ezelőtt az volt a trend, hogy faluról mindenki városra ment. Most mindenki fordítva cselekszik, tehát városok költöznek ki. Hosszú távon lehet-e ezt így fenntartani? El tudja képzelni magát 20 év múlva is falusiként, delneiként?
Igen, nagyon jól esik közelebb kerülni a természethez, ugyanis csináltunk egy kicsi fóliaházat, veteményesünk van benne, állatok vannak, ilyen kutya, macska, és a gyerekek is, hogy az udvar, meg kijönnek, meg mennek, sokkal többet vagyunk levegőn, teljesen más, mint egy városi élet, amit az ember úgy gondolom, hogy nagyon meg tud szokni, mert most már a 21. században egy vidéki házba, meg egy vidéki életbe is ugyanazt a kényelmet meg lehet kapni, mint egy tömbházlakásba. Nyilván régebben, amikor beköltöztek faluról városra, akkor a tömbház nyújtotta a kényelmet, hogy volt a melegvíz, meg fürdő, meg közel minden bevásárolni, de most ugyanezt a kényelmet tudja nyújtani egy újonnan épített családi ház, és akkor plusz még mellette van az udvar, én egyelőre biztos nem mennék vissza városra.
Ha ennyi ember függ öntől, és ilyen széles körű a vállalkozás, szabadidő mennyi van? Kikapcsolódásra, jut idő, nyaralásra, a családdal elvonulni pár napra van lehetőség?
Igen, hál' Istennek olyan emberek kerültek mellénk, meg körénk, és hogy el lehet mondani, hogy egészen egy ilyen családias vállalkozás vagyunk, ami azt jelenti, hogy mindenki a szívén viseli az egész vállalkozást, úgyhogy én nyugodtan el tudok menni akár egy hétre, vagy el tudok menni kettő hétre. Mindenki tudja, mi a dolga, teljes mértékben végzik. Nyilván az évek alatt alakítottuk itt szép lassan, olyan munkakollégákkal vagyunk együtt, és egy csapatban dolgozunk, hogy jelen pillanatban én minden áldott nap ebédre haza tudok jönni, és egy hétből 4 napot, vagy olyan is, vagy 5 napot, teljes délután itthon tudok maradni, tehát nem kell visszamennem az irodába.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Csíkdelnén készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.